Szeretettel és tisztelettel köszöntöm a kedves testvéreket az apostol szavaival. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Szeretett testvéreim, Isten tiszteletünket a 66. Zsoltár első versével kezdjük. A 66. Zsoltárunk első versét így énekeljük. Örvendj egész föld az Istennek.
Örvendj egész föld az Istennek, és énekelj szépen.
Foglaljuk el a helyünket, és a 167. dicséretünket énekeljük. A 167. dicséretünket mind a három versével énekeljük. Jöjj, mondjunk hálaszót hű szájjal és hű szívvel. Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése az Úrtól jöjjön, aki teremtette és fenntartja ezt a világot. Amen. Kedves testvéreim, hallgassuk meg szeretettel, figyelmesen Isten igéjét Ézsaiás könyve 40. fejezetéből. Ézsaiás könyve 40. fejezetéből a 27. verstől a fejezet végéig olvasom Isten igéjét. Miért mondod ezt, Jákob, miért beszélsz így, Izrael? Rejtve van sorsom az Úr előtt, nem kerül ügyem Isten elé. Hát nem tudod, vagy nem hallottad, hogy örökké való Isten az Úr? Ő a föld kerekség teremtője, nem fárad el, és nem lankad el, értelme kifürkéthetetlen. Erőt ad a megfáradtnak, és az erőtlent nagyon erőssé teszi. Elfáradnak és ellankadnak az ifjak, még a legkiválóbbak is megbotlanak, de akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szárnyra kelnek, mint a sasok, futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el. Isten tegye áldottá az ő igéjét, az ő igének hirdetését és hallgatását, hogy az Isten beszéde sok jó gyümölcsöt teremjen a mi életünkben. Testvérek, csendesedjünk el és imádkozzunk. Dicsérünk téged, Jézus Krisztus, ezen a vasárnap délelőttön is, és hódolunk előtted, aki hordozod a világ bűneit. Hálásak vagyunk neked, Urunk, hogy átvállaltad azt a sok nyomorúságot, azt a sok bűnt, ami a mi életünkben van, és felvitted oda a keresztfára azért, hogy mi szabadok legyünk a bűn terhétől, és kapcsolatunk legyen, boldog kapcsolatunk legyen te veled. Dicsőítünk téged, Jézus Krisztus, azért, mert ott ült az Atya jobbján is uralkodsz ebben a világban is, és a te akaratod és a te tudtod nélkül semmi nem történik. Jézus Krisztus, hódolunk előtted a Szentírásért. Köszönjük neked, hogy ezen az Isten tiszteleten is együtt hallgathatjuk a te beszédedet, a te igédet. Köszönjük neked, hogy úgy volt kedves te előtted, hogy a hívőket az ige hirdetés bolondsága által tartod meg. Kérünk, Urunk, hogy szólj ma hozzánk. Kérünk, Urunk, hogy az emberi gyarló, emberi szavakon keresztül azok mögött hadd halljuk meg a te szavadat. Kérünk, Urunk, hogy erősítsd meg a benned való hitünket ma délelőtt is. Azért esedezünk, hogy ami elhangzik ebben a templomban ma délelőtt, hadd hangozzék Jézus Krisztus a te dicsőségedre, és a mi hitünk épülésére. Kérünk téged a betegekért, azokért, akik gyászolnak, akik különösen nehéz terheket hordoznak mostanában, kötözd be, Urunk, az ő lelki sebeiket, emeld föl az ő lelki szemeiket, tereád. Add ránk a te áldásodat, mindnyájunkra. Állj meg te a középen, ezt kérjük tőled. Amen. Szeretett testvéreim, az ige hirdetésre készülve az 512. dicséretünk első versét énekeljük el. Az 512. dicséretünk első versét énekeljük, szólj, szólj hozzám, Uram, mert szolgád hallja szódat. Testvéreim, Isten igét a zsidókhoz írott levél 12. fejezetéből olvasom. A zsidókhoz írott levél 12. fejezetéből az első három verset. Ezért tehát mi is, akiket a bizonyságtevőknek akkora fellege vesz körül, tegyünk le minden ránk nehezedő terhet, és a bennünket megkörnyékező bűnt, és álhatatossággal fussuk meg az előttünk levő pályát. Nézzünk fel Jézusra, a hit szerzőjére és beteljesítőjére, aki az előtte levő öröm helyett a gyalázattal nem törődve vállalta a keresztet, és az Isten trónjának a jobbjára ült. Gondoljatok rá, aki ilyen ellene irányuló támadást szenvedett el a bűnösöktől, hogy lelketekben megfáradva el ne csüggedjetek. Kedves testvéreim, valahogy azt hozta az Isten elém, hogy a mai délelőttön a megfáradtakhoz szóljak, azokhoz, akik elfáradtak a hétköznapok terhei alatt. Lehet, testvérem, hogy neked van már új életed, és te is ilyen megfáradt ember vagy, egy kicsit elfásultál, úgy nem érdekelnek már a dolgok, de lehet, hogy nincs még új életed, még nem nyertél bocsánatot a bűneidre, és úgy érzed, hogy elég, én ezt már nem bírom tovább. Elég ebből az állandó mókus kerékből, hogy hétfőn reggel korán kezdem a munkát, aztán délután haza esek fáradtan, ott a család, aztán fáradtan esek be, zuhanok be az ágyba, és másnap kezdődik minden előről. Isten szeretne megszólítani ma bennünket, szeretne minket kihozni ebből a fásult, közönyös, megfáradt állapotból. A Bibliában elég fontos helyet kap a fáradtság. Egyébként maga a fáradtság a Bibliában a bűneset után jelenik meg. A bűneset előtt nem olvasunk arról, hogy ősszüleink Ádám és Éva megfáradtak volna. De amint bekövetkezik a bűneset, fellázadnak teremtőjük ellen, ősszüleik, azt követően megjelenik a fáradtság. Valami ilyesmit mond Isten ott a Biblia elején a férfinak, Ádámnak, hogy átkozott legyen a föld miattad, tövist és bogáncs kórót teremjen, és a te munkádból verítékkel éljél meg, a te kenyeredet verítékkel, fáradtságos munkával szerezd meg. Tehát jelentkezik a munka mellett a fáradtság, a kimerülés, a veríték. Egész addig, amíg nem volt bűn, a munka a kreativitás kiteljesedését jelentette. És jobb esetben, testvérek, ma is ennek így kellene lennie. De a munkához az Isten hozzátette a megélhetés gondját is. Úgy elgondolkoztam magamban, milyen jó lenne, hogyha úgy mennénk dolgozni, úgy mennénk be a munkahelyükre, hogy mi nem a pénzért dolgozunk, hanem a munka öröméért. Szeretjük, amit csinálunk. Ahogy szoktuk mondani ritkán, a munka a hobbim. Hát ezt csinálom a legszívesebben. Nem érdekel, hogy keveset fizetnek érte, vagy sokat. Én ezt szeretem. Nekem az a fizetség, hogy tehetem azt, amit szeretem. De kedves testvérek, a munka mellé Isten oda tette a megélhetés gondját is, és bizony ez fáradtsággal, gondokkal, keserűséggel jár. Tehát a fáradtságos munka, a kimerülés a bűn eset után lépett be a mi fizikai létünkbe. És hadd mondjam el a testvéreknek azt is, hogy a fáradtság, a kimerülés önmagában nem bűn, és nem baj. Nem baj az, amikor egy ember elfárad. Azt tud ugye elfáradni, aki valamit csinál. Persze gondolom a semmittevésbe is el lehet fáradni, de az rettenetes. De az jó érzéssel tölti el az embert, amikor úgy fárad el, hogy valami értelmeset, hasznosat csinált. Akkor a pihenés is édes. Biztos ismerik ezt az érzést. Most olyan jó megpihenni. Most olyan jó otthon leülni a családdal, mert sokat dolgoztam. És jó volt ez a munka. Férfi dolog volt. És most jó ebből egy kicsit kiszállni és megpihenni. De nagyon sok ember van ezen a földön, testvérek, és én is voltam már így, amikor valaki este fáradtan fekszik le, fáj a feje, és reggel fölkel, és még fáradtabb, mint amilyen este volt. Még fáradtabb. Ismerős ez az érzés? Még fáradtabbak vagyunk. Hogy ilyen hamar ébreszt az órát, még úgy aludnánk egy jó néhány órát. Amikor az ember lelke belefárad, amikor az ember a szívében olyan terheket cipel, amitől nem tud aludni, nem hagyják őt nyugodni. Hirdetik, hallom, annyiszor hallom a Kossuth Rádióban a Sedacul Fortét, biztos hallották a testvérek is. Lehet aludni, azt mondják, aki nem bír. Kedves testvérek, a Biblia azt mondja, hogy még a legkülönbb emberek is megfáradnak. Tehát nem arról szól, hogy a fáradtság a leggyengébb emberek sorsa, még a legkülönbb emberek is megfáradnak. Kimerülnek. Ott van az Ószövetségben például Illés próféta. Istennek egy kiemelkedő embere volt, és őróla is azt olvassuk, hogy elfáradt, kimerült. Még a hívő emberek életében is, testvérek, van ilyen, hogy elfáradnak. Nem csak fizikailag, lelkileg is. Megfáradnak, és elcsüggednek. Van ilyen, testvérek? Az Úr Jézus, mielőtt meghalt volna a kereszten, azt mondta, jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és megterheltettetek, vagy ahogy azt hiszem az új fordítás így mondja, akik terheket viseltek, gyertek én hozzám. És érdekes, hogy Jézus azzal folytatja, hogy vegyétek föl magatokra az én igámat, az én terhemet. Kedves testvérek, az Úr Jézusnak nincsenek illúziói. Tudja nagyon jól, hogy az élet teherviseléssel jár, megpróbáltatásokkal jár, nehézségekkel jár. Testvérek, most már én is tudom, hogy felelősség édesapának lenni. Egy szülő első körben mindig a gyerekeire gondol, mi lesz velük. Mit fognak enni, inni? Hova tanulnak tovább? Felelősség az, hogyha valaki édesapa. Felelősség az, hogyha valaki feleség, édesanya. Felelősség az, hogyha valaki lelkész. Felelősség az, hogyha valaki a munkahelyén egy felelősséggel járó munkakört tölt be. Testvérek, ezek terhekkel járnak. Ezek az életnek a terhei, azok a terhei, amiket az Isten reánk rak, amiket hordoznunk kell, és van, amikor ezekben a terhekben nagyon kifáradunk. Testvérek, én elmondom, hogy nagyon sokszor kifáradok, hazamegyek, és ott a család, és a gyerekek, már este 8 óra van, szaladnak az egyik szobából a másikba, visítanak, ugrálnak, fölállnak az ágyra, és egyszerűen szétrobbanok. Az ember fáradt, és nem bírja már idegileg, kifáradnak az idegei. A kérdés az, hogy mit lehet tenni. Mit jelent egy nagy terhet hordozni? Mit lehet tenni, és miért? Miért? Miért fárad ki az ember időről időre? Miért keseredik meg? Miért fásul el? Magyarországon, testvérek, én úgy látom, ez az én személyes véleményem, olyan sok megfásult ember van. Isten szeret. Isten az ő életét adta, érted, testvérem. És megrángatják a vállukat. Na is, akkor mi van? Semmi nincs. Isten szeret téged, és meg akar menteni a te bűneidből téged, mert lesz ítélet, számonkérés. És az Isten mindent megtett, érted, ő döntött helyetted. Ő döntött már helyetted. Ha így van, akkor jó. Hiszem én azt, mondják sokan. És semmi nem változik az életükben. Ugyanolyan megkeseredettek és fásultak. Nem tudnak imádkozni már. Bibliát olvasni. Egy református ember már nem is olvas Bibliát. Hadd mondjam el a testvéreknek, hogy sokszor az a problémánk, hogy olyan igákat veszünk magunkra, olyan terheket veszünk föl, amiket nem az Isten ad nekünk. Vannak emberek, akiket Isten a céltalanságból, a céltudatosságba szeretne vinni. Olyan sokan vannak, akik céltalanul szaladnak ebbe az életbe. Rohanás az életük. Ide megyek, oda megyek. Ezt csinálom, azt csinálom. Mi az értelme ennek? Mi az értelme ennek? Mi van a te bűneiddel, testvérem? Tudod, hogy ha te bűneidben maradsz, el fogsz veszni? Sőt, már most a veszedelem fia vagy? Hova szaladsz? Miért szaladsz? Testvérek, ebben a céltalan rohangálásban el lehet fáradni. Ki lehet merülni. Aztán bele lehet fáradni abba, amikor az Istennek van egy célja a te életeddel, és tudod, hogy mi az ő célja, és te azt nem akarod. Ott van Jónás. Jónás nagyon jól tudta, hogy az Isten mit akar az ő életével. Menj el Ninivébe, és prédikálj nekik, mert 40 nap is elveszik a város. És Jónás el is ment, csak a másik irányba. Nem tudom, ismerős ez. Tudom, hogy az Isten mit akar. Igen. Mi szoktuk mondani, a szívemre teszem a kezemet, tudom, hogy mi az ő akarata. De én nem akarom azt. Én a másik irányba akarok menni. Testvérek, ebbe bele lehet fáradni. Mert az ember állandóan csak bukdácsol a ő bűneiben. És az ember belefárad ebbe. Aztán ott van az egészséges fáradtság. Igen, 6 napon át dolgoz, munkálkodj, végezd a reád bízottakat, a 7. napon pedig pihenj meg. Azt tud megpihenni, testvérek, hogy mondtam az előbb, aki munkával töltötte a napjait. A Bibliában olvassuk a zsidókhoz írott levélben, hogy itt olvastam az előbb a 12. fejezet 3. versében, hogy lelketekben megfáradva. Van lelki fáradtság, amikor az ember megfárad, már nem bírja. Nem bírom. Nem bírom a nyüzsgést. Nem bírok, már munkahelyemre se bírok bemenni. Már nem bírok kimenni a konyhába egy pohár vízért, pedig szomjas vagyok, de annyira megfáradtam, és nem, nincs erőm. Testvérek, erről az állapotról is tud a Biblia, az Isten. És ma azt szeretném hirdetni, hogy az ilyen lelkileg megfáradt embereket az Isten ki akarja vezetni ebből az állapotból, és ki is fogja vezetni ebből az állapotból. Milyen az, amikor az ember az ő lelkében megfárad? Van egy ószövetségi ige, Sámson történetét biztos sokan ismerik a testvérek. Ez a Sámson összejött egy filiszteus asszonnyal, összeházasodott vele, és ez a nő próbálta Sámsonnak a titkát megtudakolni. Állandóan ugyanazt a lemezt tette föl, nyaggatta, nyüstölte őt, mi a titkod, miért vagy te ilyen erős, és mi a te titkod? És Sámson mindig mást mondott, nem mondta meg az igazat. De a filiszteus asszony addig hisztizett Sámson mellett, amíg az ige azt mondja, hogy Sámson belefáradt az ő lelkébe. Halálosan belefáradt. Testvérek, az ember lelke akkor szokott elfáradni, amikor mindig ugyanazon a ponton ismétlődik. Belefáradunk. Mindig ugyanott, ha azt hallom. Sámson mindig ezt a nőt hallotta. Mi a titkod? Megfogalmazta egyenesen a kérdést. Megfogalmazta köntörfalazva. Megfogalmazta így, úgy. És ez az ember halálosan belefáradt ebbe. Hallottam egy olyan esetről, hogy embereket úgy kínoztak a diktatúrában, hogy megállították őket és egy csap fölött, és a csapból fél percenként csak egy csepp víz esett az embereknek a fejére. Csak egy csepp, fél percenként. Azt gondolnánk, hát miért semmi. De ez hosszú-hosszú napokon keresztül zajlott, ez a fajta kínvallatás, és az emberek beleőrültek. Minden csepp egy nagy robbanás volt. Mert mindig ugyanazon a ponton, ugyanaz a dolog folyamatosan ismétlődött. És belefáradtak az emberek. És megbolondultak. Kedves testvérek, igen, a sátán nagy fárasztó mester. Nagyon jól tudja, hogyan kell minket elfárasztani. Olyan sok ember van ma is, akinek a lelke fáradt. Sok házasságban belefáradnak lelkileg a házastársak, mert a férfi meg akarja változtatni a nőt. Hozza magával az ő családjából a tradíciókat. Akkor te is ilyen leszel asszony. Vagy fordítva, az asszony akarja megváltoztatni a férfit. A másik meg nem akarja. És küzdenek, viaskodnak egymással, és belefáradnak. És elhidegülnek egymástól. Aztán testvérek, van olyan is, amikor emberek belefáradnak a kísértésbe. Belefáradnak a kísértésbe. Először csak a gondolat szintjén játszanak el, mi lenne, ha? Mi lenne, ha csak annak a nőnek utána néznék? Megnézném, amikor háttal van nekem. Megnézném a lábait, a fenekét, az alakját. Vagy mi lenne, ha nőként mondhatná egy nő? Utána néznék, ez egy olyan jó pasi. Jó házasságban élő? Hát, ha nem. És testvérek, bele lehet ebbe fáradni, és nem bírunk engedni a kísértésnek. Nem bírunk engedni a bűnnek, a bűnbe is bele lehet fáradni. Azok az emberek, akiknek a zsidókhoz írott levél íródott, zsidó keresztények voltak, megismerték valamikor a kegyelmet, megismerték az Úr Jézust, kapcsolatba kerültek ő vele, és az örömmel, boldogsággal töltötte el őket. Örömmel töltötte el őket, hogy Jézus Krisztussal kelnek, fekszenek, ővel együtt járnak, az ő közelében élnek. Azonban belefáradtak abba, hogy üldözik őket. Belefáradtak. Kik üldözték a zsidó keresztényeket? Üldözték a zsidók. Mert már nem voltak zsidók, hanem zsidó keresztények voltak. Már nem. Üldözték őket a pogányok, mert zsidók voltak. Mert zsidók voltak. Üldözték őket a pogányok azért is, mert keresztények voltak. Hogy lehet egy zsidónak született ember Krisztus hívő keresztény? Három oldalról üldözték őket, és ezek az emberek, ezek a hívők kimerültek ebbe, belefáradtak. Kedves testvérek, az a levél, amelyet most olvastunk, ebben a levélben olvassuk azt is, hogy mi nem vagyunk a meghátrálás emberei, hanem a hitéi. Igen, az igaz ember hitből fog élni. És ez a levél, testvérek, minket is bátorít. Ki vagytok fáradva? El vagytok fásulva? Közömbösek vagytok? Az igaz ember hitből fog élni. Van megoldás a fáradtságra Istennél. Hadd szóljak egy néhány szót még a kimerülés jeleiről. Az első a fásultság. Mondtam, én úgy látom, Magyarországon nagyon sok megfásult ember van. Kinyitja a Bibliáját, és azt mondja, nem mond semmit. Nem is értem. Eljön valaki a gyülekezetbe, ilyen a fásult ember. Nem történik semmi. Hát itt voltam. Nem történik semmi. Imádkozom. De hát már én se hiszem. Én se hiszem, amit mondok. Fásultság. Aztán a másik jel, testvérek, a közöny. A közöny. Minden mindegy. Úgyis mindegy. Ha te imádkozol, értem, tegyed. Ha nem imádkozol, úgyis mindegy. Minden mindegy. Ha Isten azt mondja neked, hogy meg vannak bocsátva a bűneid, és te szabad ember vagy, Hát, ha így van, ám legyen. Ha meg nincs így, majd meglátjuk. Mindegy. Minden mindegy. Mindegy, hogy ki az, aki Magyarországot vezeti. Ő se jobb a Deák névásznánál. Mindegy, nem érdekel. Beszélhetsz Jézusról, beszélhetsz az evangéliumról, a kegyelemről. Minden mindegy. Közöny. Aztán testvérek, ott van a vakság. A vakság. Ez is a fásultság egyik fontos jele. Vak vagyok. Képtelen vagyok arra, hogy reálisan lássam az életet, a dolgokat. Csak azt látom, hogy mi nincs meg nekem. Mi nincs meg nekem? Mi az, amiből kevés van? Hát a pénzből kevés van. Szeretett testvéreim, most beszélgettem az elmúlt napokban valakivel. Ez a valaki idősebb korú ember, és a háborúba született, és elmondta, hogy akkor bizony milyen nehéz volt az élet. És ahhoz képest ma Kánaán van. És mégis akkor az emberek belevágtak az életbe, gyermekeket vállaltak, gyermekeket fogadtak el az Istentől, és egy családban nem egy gyerek született meg, két gyerek, hanem született 3, 4, 5, 6, 7 gyerek, és testvérek, a mi nemzetünk jelentős részét ezek az emberek, idősebb emberek alkotják mára. És azt mondta nekem ez az illető, hogy talán azért lehetett így, mert akkor az embereknek nem volt ilyen nagy igényük, mint amilyen ma van. Hát micsoda dolog az, hogyha valakinek csak egy 10 vagy 20 éves kocsija van. Hát a szégyen, inkább meg se veszem, inkább böjtölök és gyűjtök még egy néhány évig. Ne legyen olyan ciki, hogy nekem egy 15 éves Opelem vagy Volkswagenem van, inkább veszek egy 2-3 éves új kocsit, és akkor azt majd megmutathatom másoknak is. Igen, testvérek, amikor az Isten kikerül a középpontból, teljesen vakok leszünk, és belefáradunk. Belefáradunk, meg akarunk felelni embereknek. A környezetünknek olyanok akarunk lenni, mint az istentelenek gyülekezete. Testvérek, azt is megláttam, hogy Isten megláttatta velem, hogy akik nem őt imádják és nem őt dicsérik, azok előbb-utóbb saját magukat fogják fölemelni és dicsőíteni. Így van. Akik nem Jézus Krisztust dicsérik és dicsőítik, és nem hivatkoznak őre szeretettel, hálával, hogy meggyógyultak egy betegségből, hogy kimenekültek ilyen vagy olyan bajból, azok előbb-utóbb önmagukat fogják dicsőíteni. Mit tehet a megfáradt ember? Tehet-e valamit? Azt mondja az ige, Zsidó 12, egy, akiket a bizonyságtevőknek akkora fellege vesz körül. Kiről beszél itt a Szentlélek Isten? A zsidókhoz írott levél 11. fejezetében kikről beszél az ige? Hithősökről, kezdve Ábelen, Noén, Ábrahámon, Mózesen keresztül. Testvérek, ezek húsvér emberek voltak. Ők a bizonyságtevők fellege. Őket állítja az Isten mi elénk. Szeretném elmondani, és szeretném, hogyha ezt jól értenénk. Ezek nem voltak tökéletes emberek. Ezek gyarló, bűnös emberek voltak. Tudjuk, azt hiszem. Mózes gyilkolt, egy közönséges bűnöző. És mégis ők a bizonyságtevők fellege, mert az életükbe eljött egy olyan pont, amikor az Isten tulajdonaivá lettek egészen. A kérdés az, testvérem, ma délelőtt, hogy te, aki itt vagy, te kire szoktál felnézni? Mire szoktál nézni? A bizonyságtevők fellegére? A Mózesekre? Az Ábrahámokra, Noékra, a Pál apostolokra, a Betlen Gáborokra, Kálvin Jánosokra. Kedves testvérek, hadd mondjam el valami személyeset is, hadd mondjak, hogy én is megszoktam sokszor keseredni a lelkészi szolgálatba. Sokszor úgy érzem, hogy egyedül vagyok. Sokszor úgy érzem, hogy ez az egész templom építés új telepen, ez csak egy néhány embernek fontos. De nekem hivatalból is fontosnak kell lennie, mert én vagyok a lelkész. Néha én így érzem. Néha azt érzem, hogy egyedül vagyok a szolgálatban. Mindent a lelkésznek kell megcsinálnia. Megszerveznie alkalmakat, meghívókat csinálni, elvinni, hívogatni. De kedves testvérek, azt mondja az ige nekem is, hogy akiket a bizonyság tevőknek akkora fellege körülvet, nézzünk föl őrájuk. És azt szoktam csinálni gyakran ilyenkor, hogy belevetem magam, belepróbálom ásni magam egy témába. Egy olyan személlyel igyekszem foglalkozni, aki a bizonyságtevők fellegei közé tartozik, aki egy hithős. És így ismertem meg, nem olyan régen, egy híres amerikai teológust, és olyan sok áldást adott Isten ő rajta keresztül nekem. Megismertem ezt az embert. Nem mondom a nevét, bár mondhatnám, nem gondolom, hogy ismerjük, pedig nagyon híres. Jonathan Edwards, úgy hívják. Testvérek, ez az ember, akkor nem volt vonat, autóbusz, személyautó, repülő. Ez az ember kilométerek sokaságát Szamárháton gyalog bejárta, lement az indiánok közé, hogy elmondja nekik az igazságot, az evangéliumot. És testvérek, olyan sokat jelentett ez nekem. Ki vagyok én? Egy jó lakásban lakom, közel lakom a hívekkel, hát csak el kell sétálni. Hát őhozzá képest hol vagyok én? Sehol. Sehol. Igen, testvérek, nekünk is föl kell néznünk a hit hőseire, és a hit hősein túl arra Jézus Krisztusra, aki ő nekik erőt adott. Az ige azért mondja, hogy nézzünk a bizonyságtevők fellegére, mert nem voltak tökéletesek ezek az emberek, húsvér emberek voltak, gyarlók, de az életük Krisztusra mutatott. Azért drágák nekünk ők, mert tanulhatunk tőlük, mert Krisztusra mutatnak, mert Krisztusra mutatnak. A Krisztusba vetett hitük miatt példák előttünk. Testvérem, hadd kérdezem újra, te kire figyelsz akkor, amikor úgy elcsüggesz, megfáradsz? Te kire figyelsz? Az asszonyra? Otthon? Vagy az uradra, a földi uradra, a férjedre? Te kire figyelsz? Nem is figyelsz senkire? Eltereled a figyelmet, bekapcsolod a tévét? Megnézed, hogy az a néhány, bocsánat, nem akarok erős szavakat használni, az a néhány intelligencia hiányos ember mit csinál a Való Világ nevű műsorba? Nézel a tévé fölé is, testvérem? Te kire nézel? Tanuljunk meg arra figyelni, akire Isten irányítja a mi figyelmünket. Kire irányítja Isten a mi figyelmünket? Jézus Krisztusra. Ő róla mondja, ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm. Őt hallgassátok. Testvérek, Isten senkire nem mondja a Bibliában, hogy ezt a prédikátort hallgassátok, mert ez jól beszél. Jó svádájú. Nem mondja Isten. Isten nem mondja. Isten azt mondja, hogy Jézus Krisztus az én szeretett fiam. Én benne gyönyörködöm, őt hallgassátok. Az Ószövetségben van egy történet, biztos ezt is ismerjük. Izrael népe megint lázad az Úr ellen, boldogtalan, mert lássuk be, hogy aki az Istennel hadakozik, az egy boldogtalan ember, és előbb-utóbb ez kibukik. Lázadnak Isten ellen, és az Isten ítéletet tart. Kígyókat bocsát a népre, és azt mondja, hogy akiknek a kígyó megmarja a sarkát, azok meg fognak halni. Ez a majdani nagy ítéletnek, ez az ítélet egy előképe. Igen, Isten ítéletet fog tartani, előre megmondta. Isten mindig figyelmeztet bennünket. Isten Ádámot és Évát is figyelmeztette. Arról a fáról ne egyél, mert annak ez lesz a következménye. Isten soha nem úgy büntet meg, testvérek, hogy nem figyelmeztet a következményekre. Ma is ezt teszi. Higgy az Úr Jézusban, lépj rá a menekülés útjára, mert el fogsz veszni. Ha csak abban hiszel, hogy te jó ember vagy, ha csak abban bízol, hogy mások megdicsérnek téged, ha meg vagy elégedve magaddal, jó vagyok az Istennél, templomba járok, egyházadót fizetek, néha még imádkozok is, de ha nincs új életed, ha nem tudod elmondani, igen, igen, én is, az Isten engem is beállított a bizonyságtevők fellege között. Van bizonyosságom arra, hogy bocsánatot nyertek a bűneim. El tudod ezt mondani, testvérem? Van örök életem. El tudod ezt mondani, testvérem? Ha igen, Isten gyermeke vagy, ha nem, kérd őt, hogy adjon neked is új életet. Kedves testvérek, hadd térjek vissza. Jöttek a kígyók, megmarták az izraeliták talpát, lábát. És a nagy bajban mindenki fogta a fejét, és elkezdtek imádkozni. És már bánták, hogy megbántották az Istent. Mint a gyermek, aki nem fogad szót a szüleinek. És aztán jön könnyekkel, jön szomorúan. Testvérek, örül ilyenkor a szülő. Még ő is meghatódik. Hát még az Isten. Hogy örül? Hogy örült az apa a tékozló fiúnak? Eléje szalad, átöveli. Így örül az Isten. Így szereti az Isten a hozzátérőket. Testvérek, azért a történetben azt olvassuk, hogy ezek az izraeliták mégsem menekültek meg. És ekkor mondott az Úr Mózesnek valamit. Azt mondta, hogy állíts fel egy nagy póznát, és arra egy részkígyót tekerj föl. És mondd a népnek, hogy tekintsenek föl arra a részkígyóra, mert mindenki, aki föltekint a részkígyóra, az megmenekül a kígyó marástól. Megmenekül a haláltól. Ugye értjük, Jézus Krisztus Golgotai keresztjének az előképe ez. Fantasztikus. Fantasztikus. Én mindig elámulok ezen. Ilyen az Isten. És ma is azt mondja, gyere, nézd fel a keresztre, ott nyernek a te bűneid bocsánatot. Ne seperd a szőnyeg alá a bűneidet, ne titkolozz. Nincs olyan titok, ami ne kerülne napfényre, mondja Jézus. Ne hárítsd át másra a bűnödet. Gyere, nézd fel a keresztre. Nézd fel a keresztre, hidd el. Hidd el, hogy Jézus Krisztus érted, halt meg a kereszten. Testvérek, nem tudom, hogy mi elhisszük ezt. És komolyan vesszük-e ezt. És meghatódunk-e. És sírunk-e, amikor a keresztre felnézünk. Hogy valaki odaállt az én helyemre. Héten hittanóra volt, és pont erről beszéltem a gyerekeknek, talán azért is hozzá elő most Isten, és azt mondtam a gyerekeknek, tudjátok, ez olyan, mint amikor a 13 aradi vértanút kivégzik, és ott állnak szerencsétlen hazafiak, és már fölállt a tüzérsereg, és csak arra várnak, hogy kiadják a parancsszót, hogy tűz, és akkor lőnek, de még mielőtt kiadnák a parancsszót, az történik, hogy 13 ember érkezik valamilyen üzenet, és azt
mondják, hogy a 13 ember vonuljon el innen, mert egy másik 13 embernek, vagy egy másik embernek kell odaállni. És őket fogják, őt fogják megölni. És ez olyan hihetetlen. Ez olyan hihetetlen. Én helyettem? Hát, elítéltek. Megvan róla a papír, hogy bűnös vagyok. Itt a papír a Bibliában, testvérek, az Isten törvénye, ami elítél minket. Tök mindegy, bocsánat, hogy így mondom. Tök mindegy, hogy te mit gondolsz erről vagy arról. Isten mondja, akkor az úgy van. Itt a papír, a végzés, bűnös ember vagy, halálfia vagy. És ott állsz a kivégző osztag előtt. És akkor jön az üzenet, jön egy papír. Jön egy papír. Nem őt kell kivégezni. És hoznak valaki mást. És ő áll oda, és ő hal meg. Testvérek, ez nem indít meg bennünket? Ez nem hagyja meg a mi szívünket? Ez a mi gondolatainkat nem uralja? De jó, Uram, te odaálltál én helyettem. De jó, hogy én szabad vagyok. Eredj el, és többé ne vétkezzél. Azt mondja Jézus a bűnösnőnek, azt mondja neked is, meg nekem is. Eredj el, többé ne vétkezzél, majd én kifizetem a te bűneid adósságát. Kedves testvérek, Isten a megfáradt embereket hívja ma, és mondja nekik, hogy ne félj. Hidd el, hogy te is megváltott ember vagy. Hidd el. Nézz fel a keresztre. Nézz fel a mi hitünk szerzőjére, Jézus Krisztusra. Ne befolyásoljon téged az, hogy kevesen vannak, akik fölnéznek rá, mert kevesen vannak. Azt mondta úgy az egyik testvérünk Újtelepen, hogy hát, tiszteletes úr, megint bekapcsoltam a tévét, és a hit gyülekezetét megnéztem, és olyan sok ember van, hát mit csináljunk mi, hogy nálunk is olyan sok ember legyen. És ez megtéveszt embereket. Ez megtéveszt embereket. Olyan sokan vannak azon a katolikus körmeneten. Buszokkal jönnek. Mi meg itt vagyunk 30-an, 40-en, 50-en. Biztos bennünk van a hiba? Testvérek, nem így van ez. Ez azért van így, mert egy tömegre tekintünk, és nem Krisztussal. Nem Krisztusa. Hány ember volt ott Jeruzsálemben, amikor az Úr Jézus bevonult? Olvassuk el a Szentírásból. Őrjöntek. Hatalmas tömeg volt. Levették a felső ruhájukat is. Euforikus hangulat, élmény. Álmágakat legyezgetnek. Kiabálják. Áldottak jön az Úrnak nevében. 5 nap se telik el. Hol van ez a tömeg? Egy emberként kiabálja a tömeg. Feszítsd meg. Feszítsd meg. Barabást engedjék szabadon. Ne ezt a Názáretit. De ott van az, amikor Izrael átvonul a vörös tengeren. Micsoda nagy ünneplés történik. Az egyiptomiak meg belefulladnak a tengerbe. Mírján énekel. Fantasztikus hangulat. Áldott az Úr, hatalmas kézzel kihozott bennünket. Testvérek, egy pár nap eltelik, és a nép elkezd zúgolódni. Elkezd lázadni Isten ellen, elégedetlen. Elfelejtették azt, amit az Isten cselekedett velük. Ugye megtévesztő, amikor az emberekre nézünk, amikor egy tömegre nézünk, és nem Jézusra nézünk. Ma arra hív téged is az Isten, meg engem is, hogy nézzünk föl Jézusra. Nézzünk föl Jézusra. Olyan könnyen elveszítjük, testvérek, a józanságunkat, ha egy pillanatra is eltér a mi tekintetünk, és nem Jézusra nézünk. Olyan hamar elveszítjük a békességünket, a nyugalmunkat, és megfáradtak leszünk, megkeseredettek. De Jézusra fel lehet nézni ma is, és megvigasztal. És felüdít, és békességgel tölt el. Testvérek, nekem erre nagy szükségem van. De ugye nem vagyok egyedül ebbe a templomban. Erre neked is szükséged van, és ez a megoldás. Ez az Isten megoldása. Hidd el, hogy megváltott ember vagy. Amen. Testvérek, úrvacsorára készülve énekeljünk egy éneket, egy szép éneket. A 466. 436. dicséretünk első három versét.
Fordítsa az Úr az ő országát helyet, és adjon békességet végez. Amen. Helyiket elfoglalva testvéreink a rövid hirdetéseket hallani. Szeretett testvéreim, a Duna Velényi Református Egyház Szövetségének főtiszteletünk a Szabó Istvánnak gyülekezetünkhez eljutatott leveléből idézek. Határozat, beosztott lelkészi szolgálatból, szellemzésről. Előterjesztett kérdése a Budapesti Református Egyházad Egyszerességének 81/2012 számú javaslatára, az 1994-i másik törvény 113. parancsolata a 5. bekezdése népontja szerinti kizárólagos hatáskörünkben elvárva, Nagy Tiszteletű Péter Tisztelt Lelki Pásztor 2012. február 15-én kezdődő határral felmentem a Budapest Soroksári Református Egyházközségben végzett beosztott lelkészi szolgálatából. Eddigi szolgálatát megköszönve életére Isten áldását kérem. Budapest 2012. februárján dr. Szabó István püspök. Szeretettel és tisztelettel köszöntjük körünkben, Nagy Tiszteletű Péter Tisztelt Lelki Pásztor testvérünket, azt is, hogy nem csak főtiszteletű püspök úr, de az a gyülekezetet szeretne elköszönni, a hűségesen szolgált éveken keresztül. A gyülekezet nevében Szabó László Szabó úr, köszönjük Lelki Pásztor testvérünket.
Az egyszerűségeim vannak olyan, hogy családban lehetünk hívő helyzet, házasságunk is. Kevesen vezessünk, de nem örülten nincsen a pillanat, hiszen egy olyan helyen is belefogjunk be, ahol nagyon nagy feladatokra kell gondolnunk. Úgy a legjobbat kell üteni, és nyilván segítségeket fel kell építeni egy házat, amit elkezdünk még közösen, majd nem fogja ezt fejezni. Ezzel munkára szeretném kívánni nagyon sok erőt, boldogságot, nagyon sok erőt, hogy tudunk átmenni a következő szakértőket. Szerintem elmények a keresztény bármikben. Igazából az emlékezés miatt, hogyha majd beleadhatod ezeket a albumokba, akkor szeretném, hogyha emlékezni a illetve lelkedve egy nagy lelkes elfoglaló elvére, ahonnan számolról. Ezért tájékozott látni, ezért nem tudom megkozott látni, és ha a könyvet kocsol lesz, hogy a kezdetben lesz, akkor talán látni sok
el lehet most is, mint majd a kiállatnál, hozzásállóan tekintünk fogja De aki majd a következő vasárnapra hozza el hatományát, azoknak is majd azok is számolhatnak majd ezzel a lehetőséggel. Megkintettel arra, hogy a következő vasárnapra is érkezett úrvacsori folyamat felajánlás, és a felszintén úgy döntött, hogy minden hónapban legalább egyszer van úrvacsoraasztás, ezért ezen az alkalmon is így a vasárnapon is úrvacsoraasztás és Isten tiszteletet tartunk. Hétfői alkalmainkat hirdetem. Csütörtökön 5 órakor elindul egy új gyülekezeti alkalom, a felnőtt konfirmációi képzésünk, jó ideje hirdetjük. Csütörtökön tehát 5 órakor felnőtt konfirmációi képzést tartunk a lelkészhivatalban, amelyre folyamatosan lehet jelentkezni. Hirdetem a csütörtökön este 6 órakor a 10 órát illetően presbiteri ülést tartunk, az újszeleti missziói egyházközség ügyeinek zárásaként az utolsó határozatokat kell meghoznunk. Ezzel kapcsolatban hívjuk fel testvéreinket, presbiter testvéreinket is, a meghívók elkészültek, az Isten tisztelet után a lelkészhivatalban átmenetileg. Pénteken délután 14:30-kor konfirmációi előkészítőt tartunk, és pénteken délután 5 órakor ifjúsági videórával következünk egyben. Kérdezem testvéreimet, szomorú szívvel, hogy egy Isten akaratában megnyugodnak, hogy az elmúlt két pénteken délután 1 órakor kísértékel keresztény és a gyülekezet utolsó földi útjára a feltámadás és az örök élet reménységében Szabó Sándorné született kis Piroska testvérünket, akinek 89 földi esztendőt ajándékozott teremtő és megváltó Istenet. A vigasztalás és a feltámadás igény a 91. Zsoltár utolsó két versétől, a 15. és 16. versetből vehetünk, ahol ez van megírva. Segítségül hív engem ezért meghallgatni, vele vagyok háborúságában megmentem és megdicsőítem őt. Hosszú élettel elégítem meg őt, és megmutatom néki az én szabadításomat. Isten közlelkének vigasztaló kegyelmét kérjük, hátamadott és közöttünk lévő szeretteik életére. Sérezem testvéreinek, hogy március 7-én is a rakkal mellettel van megállunk, gyülekezetünk szükséges tagja, fénycsebességi testvérünk is biztatta lelkét szeretőjének, az ő szeretéséről már ígérkeztek, a hirdetők általánál megtalálható a hirdetés, hozzal van majd a rákövetkező vasárnapon fogjuk kérdezni. A túl legyen a mi gyülekezetünknek megtartó és őrítő pásztora. Szálljon nekünk el, énekeljük el testvéreink, és majd azt követően nemzeti imádságokat a hívjuk. A 466. számú dicséretünk első és utolsó versét énekeljük. A 466. számú ének első és utolsó negyedik versét énekeljük. A 466. számú dicséret így kezdődik. Rátekint már, hiszen megváltó Istenem.